Jó napot kívánok! Fenntartásból folytatjuk a következő anyagot, csak most egy kicsit a szociológiai és a társadalmi háttere a rendeleteknek. Ugye többször már idéztem, és lényegében minden órán szóba kerül az izraeli rabinátusnak a Takanot HaDiyun, a szerintem fenntartási rendeletek, ami már többször jelent meg, utóbbi kiadásban 211 paragrafusból áll, és ebben mindenféle érdekességek vannak, és többször már hivatkoztam arra, hogy valami olyasmi, ami egyértelműen benne van a Talmudban, Maimonides, Shulchan Aruchban, van olyan, ami elég érdekes, elég új. Egyértelmű, hogy a célja az, hogy a modern embernek egy kicsit kényelmesebbé tenni, hitelesebbé tenni, ha a külseje, a kerete olyan, mint amit ismer a polgári állambíróságnál, akkor inkább fogja elfogadni hitelesnek. Ez körülbelül a célja azoknak a rendeleteknek, amelyek kicsit újak. Ezekben az esetekben is van, amit nagyon jól lehet alátámasztani, hogy ez beleillik a hagyományos halakhában. Beleillik azt jelenti, hogy nem szerves része, de ha ezt a rendeletet kihirdetjük, ez lehet nem ellenmondásos, és így könnyen elfogadható, és van olyan, ami egy kicsit nehezebb. De a célja az, hogy a modern embernek könnyebb legyen. Erről egy kicsit érdemes egy kicsit részletesebben értsük meg a helyzetet. A rendeletek 10-15 évente újra jelenik meg, és ami nekem van itt, azt is nem hallottam, hogy azóta jelent volna meg ez újabb, az 1993-as. Az is már 18-17 éve, hogy megjelent, ami azt jelenti, hogy nincs is kizárva, hogy a lassan már készül egy új. Annak ellenére én nem vettem észre benne olyan dolgok, ami mindenképpen már módosításra szorul, nem annyira változott meg a világ 1993 óta így, mint perentartás, új fogalmak, vagy ilyesmi. Ugye régen ilyesmi, mint ügyvédet, ezt be kellett írni, fellebbezés, ezek olyan fogalmak, ami eredetileg nincs benne a halakhában, de hát 1993 óta már sok ilyen drasztikus változások nem voltak. Most de mondom, itt a szélesebb társadalmi hátteret kell nézni. 1943-ban jelent meg ez először, de már most pontos dátum, itt hirtelen nem tudok mondani, de azt hiszem, hogy 1920-as években, vagy 30-as évek elején alakult meg a főrabinátus, mint egy állami intézmény. Természetesen akkor még Izrael állam nem létezett, az angolok felügyelete alatt volt, de az angolok igyekeztek egy kicsit, egyik oldal természetesen a polgári jog nagyjából nagyobb része átvettek az angol törvényt, de mégis egy pici kis talán lehet mondani, távoltartással, ami azt jelenti, hogy nem töröltek teljesen a régi kódexkönyvet, hanem csak mindent kiegészítették, ami azt jelenti, maradt ott egy olyan elem, egy olyan réteg, az alsó réteg, ami még a törökekből megmaradt. Emiatt ő is azt is, engem ők vezették be itt hivatalosan, létrehoztak ezt az állami rabinátus, mint egy hivatalos szerv. Addig az volt, hogy ugye mindenki azt csinált, amit szóval voltak, mindig is voltak rabinátusok, de ez nem voltak ilyen államilag a fennhatóság alatt elismerve. Ez már inkább egy bizonyos elismertséget jelentett. Ugye ők hiába Angliában is mindenhol az ő fennhatóságuk alatt megvolt már régen a polgári házasság és válás, azt Izraelben ezt ők nem vezették be. Maradjon hagyományos, ahogy volt, és így maradt a zsidó, izlám, keresztény polgári házassági, vallási házasság és válás, és mai napig ez nem változott meg. De ez nem azért volt, mert a lakosságnak a nagyobb része szigorúan vallásos volt, és hívő és gyakorló volt. A lakosságnak egy szép része nem volt vallásos. Bizonyos szempontból egy nagy része a kelet-európai cionistáknak, államalapítók, a leendő államalapítók, azok olyanok voltak, akik nagyobb része, ő maguk még hagyományos nevelésben részesültek, zsidó nevelés, és ők eltávolodtak. Ettől ők elfogadtak azt a fajta eszmet, hogy a cionizmus helyettesíti a vallást. A vallás ez egy nagyon jó dolog külföldön, hogy egy ilyen összetartó erő, de saját országunkban nincs erre szükség. Maga Herzl Tivadar, az államnak az álmodója, ő se úgy képzelte el a saját államot, hogy most egy ilyen nagyon ilyen zsidós állam legyen. Ha úgy képzelt el, lesz egy zsidó Párizs. Tengerpart, és mit tudom én, azt se képzelt el, hogy hébrőknek ott beszélni. Ugye Herzl maga ugye itt született, tehát főleg német nyelvű volt, ezt használta újságíróként, írásaiban, mint németül. Azt mondta, hogy neki a héber nem is volt az ő nyelve. Nagy része ezek az államalapítók is, hogy tényleg az államalapítók, a felső réteg, vagy a többiek, akik jöttek, ütköttek, azok mondta, hogy nagy része olyan volt, aki lázadott a hagyományos vallási élet ellen. Azt mondta, külföldön ez jó, Izraelben erre nincs szükség, Izraelbe jöttek, ugye erősen később létrejött ez a sok kibuc, ami lényegében egy szocialista, kommunista féle kis falvak, és csak zárójelben mondom, az utolsó hely a világon, ahol még ebből van. A kibucok még léteznek, csak mind lényegében pénzvesztes, és az állam állandóan megmenti őket, és egyre inkább átalakulnak, hogy képesek legyenek túlélni ezt a helyzetet. Szóval ezek nem nagyon lelkesek voltak, és nem nagyon kerestek a rabinátust és a vallást, de hát mondja, az a britek ezt itt láttak jónak, hogy tovább így legyen, és így is maradt. Az első főrabi ebben az új főrabinátuson, akkor az askenázi főrabi volt, askenázi szerint ez két főrabi volt folyamatosan, egy askenázi szerint az európai zsidóknak, és egy szefáradi a arab országból származó zsidóknak a rabbija. Akkor az első volt a Rav Abraham Cook, aki nem is élte meg az államalapítást. A 30-es években hunyt el. Helyette jött a bizonyos Herzog rabbi. Ez a Herzog rabbi Angliából jött, és ő a kukrabi helyében lépett. Ő már megérte az állam alapítást 1948-ban. Most 1948-ban egy elég furcsán hangzik, egy váratlan helyzet állt elő. Milyen szempontból váratlan? Váratlan abban a szempontból, hogy ahogy az angolok kivonultak, mandátumnak vége lett, akkor kell egy jogrendszer. Ugye ki lett hirdetve 1948-ban, Ben Gurion és társai kihirdették az Izrael államot. De hogy lehet állam, aminek nincs jogrendszere? És erre az első komoly döntés az volt, hogy akár mi lesz a jövőben, azt nem lehet tudni, egyelőre kellett legyen holnap reggelre egy jogrendszer, és az pedig a létező jogrendszer tovább érvényes. Ami azt jelenti, hogy a britek már nincsenek, és most már egy független állam van, de még tovább ugyanazok a törvények és szabályok léteznek. Sőt, ami nagyon vicces, hogy a 30-es években valamikor bekerült a palesztinai kódexben olyan rendelet, hogy minden olyan lakóna hiány, törvény hiány esetében, akkor meg kell nézni, mi a gyakorlat Angliában. Ez is érvényben maradt. Ami azt jelenti, hogy a független Izrael államnak érvényben maradt az, hogy minden hiány esetén meg kell nézni, mi van Angliában, ami elég furcsa helyzet, és ez a 70-es évek elejéig érvényes volt. Az Izrael állam már rég mindenféle téren már kitűnően jó eredményeket tudtak elérni, még mindig az volt, hogy meg kell nézni az Angliában, hogy mi a helyzet. Most de, rögtön kezdődött egy nagy vita, akkor most mi legyen? Többen hibáztattak egymást, hogy miért nem dolgoztunk eddig előkészíteni. Ugye előkészíteni valami jogrendszer. Ugye mindenki minden megtett, és mindenféle találkozókat és tárgyalások, és mindenféleket tettek az ő érdekében létrejön a zsidó állam. És amikor eljött a pillanat, akkor ezt is kiderült, hogy mindenre gondoltak, csak jogrendszere nem. Jó, a valóság az volt, hogy el voltak foglalva háborúzni. És akkor így nem volt ilyen apróságokra, nem volt idő. Bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy talán tényleg váratlan volt, nem hittek, hogy ilyen gyorsan fog sikerülni. Nem tudom, hogy tényleg így van. No, mindenképpen akkor nagy vita keletkezett, akkor most hogy legyen az új államnak, milyen jogrendszere legyen. Herzog Rabbi azon volt, hogy egy halakhikus jogrendszert kell felállítani. Ami azt mondja, halakhikus jogrendszer azt jelenti bizonyos módosításokkal, ami megfelelő legyen a modern embernek, de alapjában véve nagyobb része az a Talmud, Maimonides, Shulchan Aruch érvényesüljön. Ebben az állam alapítók, a politika, a Knesset távol voltak ilyen gondolatoktól. Ben Gurion maga, aki gyerekkorában még járt ilyen Heiderben, és távol volt ilyen gondolattól. Ő egyáltalán nem tartotta fontosnak az egész zsidó talmudi jogrendszer, csak a Biblia volt neki fontos, a Biblia és Izrael állam. És a kettő között, a Biblia és Izrael állam között az valahogy egy ilyen nem létező korszak volt az ő számára. És akkor természetesen akkor hosszú éven keresztül maradt a brit, az angol törvények, ami mindenképpen azt jelenti, hogy gyakorlati oldalon kizárta a halakát, de akkor mindig arra volt a kérdés, hogy mindig, amikor új törvényeket írnak, hogy mennyit vegyenek át belőle a halakával, és volt a nagyobb részek, kisebb részek, de mindenképpen csak átvettek elemeket, de olyan nincs, hogy egy az egyben. Kivéve a házasság és válasz azt meghagytak, és ez is, hogy ugyanígy, mint a pihenőnap, hivatalos pihenőnap az szombat, és nem vasárnap. Ez azért, hogy legyen arca, zsidó arca az országnak. Tehát gyakorlatban ők arra hivatkoztak, hogy ez a demokráciában nem lehet rákényszeríteni senkire. És azt kell tudni, abban az időben, tényleg az 50-es években, 60-as években, tényleg egy ilyen erős, egy kicsit azt lehet mondani, egy antitalásos légkör uralkodott, mert ezek az államalapítók is, sok halakasz túlélő, akik jöttek Izraelbe, még halani is akartak az egészről. Igen ám, de jött egy nagyon komoly alia, jöttek, letelepedtek Izraelbe az arab országokból, akik nagyon erősen, hagyományosan vallásosak voltak. Igen ám, de mivel a nevelés és minden állam kezében volt, az állam úgy irányította, hogy nem erősített bennük ezt a vallási elkötelezettség, és így egy nemzedék után már maradtak az öregek, akik még vallásosak voltak, és a fiatalok, akik már más légkörben nőttek fel. Ami azt mondja, ők szintén eltávolodtak. Eltávolodtak az erős elkötelezettségtől. Közben ott van rabinátus, házasság és válasz, minden az ő kezében van. Akkor egyértelmű, hogy a rabinátus igyekezett megfelelni az elvárásnak, és maximálisan próbált alkalmazkodni a helyzetet, ami még a halakha belül létezett. Közben ezen a vonalon egy nagy változás történt, mondjuk a 80-as évektől kezdve, hogy ezek a szefárdi zsidók jobban megszerveződött, és egy saját pártat alakították, egy komoly politikai erő, társadalmi erő, és nagyon erősen visszataláltak a gyökerekhez. Ha nem mindenki vallásos lett, akkor mindenképpen ilyen hagyományőrzőben nagyon sok, valaki érkezik Izrael, látja, egyre több ilyen kipás ember van, ezen a vonalon óriási nagy változás volt. Ez egyébként jellemző, ugyanígy Amerikában, Egyesült Államokban a hippi korszak, ami ugye átálltak ideológiára, nem minden csak pénz és munka és karrier, és akkor ez ugyanez a 70-es évektől kezdve az Izraelbe is egy kicsit látszott, egy kicsit egy ilyen vissza a gyökerekhez és ilyesmi. Ugyanakkor miközben ezen a vonalon nagyon erős az irány vissza az alapokhoz, a gyökerekhez, és egyszeret évben, amikor nem lehet tagadni, hogy nagyon-nagyon erősen lehet látni a csidó ország, az pedig a Jom Kippur engesztelés napján, estetől este van a bőt, ott nincs rádió, nincs tévé, hivatalosan szünetel a rádió, a tével, a közlekedés, a nagyobb része a lakosság bőjtel is, zsinagógában jár, szóval nagyon erősen lehet látni akar a kötődés a hagyományokhoz. A másik oldal azok, akik már a nagyszülők, vagy talán most már négy nagyszülők már lázadtak a vallás ellen, akkor ő maguk, hát ha jött egy ilyen különleges pillanat, pontosan tudtak, hogy kell ezt megünnepelni, mert ők maguk még ebben nőttek fel. A gyerekeknek még volt egy szülő, aki mesélt ilyen dolgokról. Az unokáknak még volt egy nagyszülő, de unokáknak már nagyszülő sincs, aki tudna mesélni ilyen dolgokra. Szerintem van egy réteg az országnak, ami eltávolodik, és még jobban eltávolodik, mert most már semmi nem maradt. Ugye először van egy vallás, aztán a hagyományőrző, akkor még hagyományra emlékszik, tehát ez mind csökken nemzedékről nemzedékre, és ezek nagyon erősen eltávolodtak. Ott maradt a demokrácia, de nem maradtak a zsidó értékek. Ez a leginkább az értelmiségi rétegnek egy nagy, egy szép része. Most. Itt van a másik oldala a dolognak, hogy a rabinátus, az állam által elismert rabinátus, az egy állami szerv. Minden állami szerv az része a rendszernek, és így minden állami szerv ellen lehet fellebezni a legfelsőbb bírósághoz. Úgy nem lehet fellebezni a legfelsőbb bírósághoz, hogy a rabinátus hivatkozott erre a talmudi idézetre, szerintem hibás, és egy másik talmudi idézetre kellett volna hivatkozni. Tartalmilag nem lehet így fellebezni, mert erre van a rabinátuson belül egy fellebezési bíróság, de mindenképpen támadni lehet a rabinátusi ítélet, hogy nem elég demokratikus, és ilyenféle kifogásokkal. Régen a legfelsőbb bíróság egy kicsit óvatos volt, tudta, hogy az állami rabinátus egy ilyen szuverén bizonyos szempontból intézmény, egy másik jogrendszer alapján működik, és ezt béken kell hagyni, ez egy másik jogrendszer, csak minimálisan szabad belenyúlni, tehát másik jogrendszer, az a jogrendszer alapján kell ítélni ezeket a dolgok. Igen ám, de egyre inkább az utóbbi már, talán az utóbbi 20 évben, egyre inkább a legfelsőbb bíróság egyre inkább van bátorsága beleszólni. Hogy mindenképpen az állami a rabinátus is kötelezőt vegyék figyelembe a demokráciát. És olyasmi, amit szerintük ez nem egyezik a demokráciával, akkor ez nem helyes egy ilyen ítélet. Azt jelenti, hogy olyan érvelés, amilyen valási érvelés, az valahogy, mondom egy példát. Ugye a házasság is választja a rabinátusnak exkluzív joga. Most minden válláshoz tartozik egy másik per, ugye gyerekelhelyezés, asszonytartás és ilyesmi. Ott nem teljesen tisztom, de azt hiszem, hogy ők döntenek el, hogy melyik bírósághoz fordulnak. De amelyik bírósághoz fordulnak, az az elismert bíróság, ami azt jelenti, hogy ez nem az olyan, mint egy választott bíróság, hogy ott a helye. Ott a helye ennek, mert a választott bíróság az egy másik fogalom. Egy kérdés az van, hogy hol legyenek a gyerekek elhelyezve. Hát ez minden válasznál van, és sajnos nagyon sok esetben itt a szülők nem értenek egyet, ez követel magának azt, a másiknak még kevesebb legyen, a másik pont ellenkező irányban. Nagyon sokszor előfordul az is, hogy azt mondanak, hogy ugye hol a gyerekeknek a helye. És ez az alapelve a halakában, hogy nem, azt nem a szülőnek van joga a gyerekhez, hanem a gyereket oda kell helyezni, a legjobb neki. És erre sok esetben a gyerekek egy ilyen vallásos vagy hagyományőrző nevelésben részesülnek, és az egyik szülő kis váltás akar az életben, ő eltávolodik ettől. Erre volt, amíg a rabinátus azt mondta, hogy ez így van, akkor a gyerekek a másik szülőhez menjenek, aki folytatni fog ezt az életstílus. Mert akkor ez jót tesz a gyerekeknek, hogy maradjanak értékekkel, valláson. Állami rabinátus, az állami, a legfelsőbb bíróság ezt rosszul látja, hogy vallási indok alapján ítélik a gyereket ide vagy oda. Mi azt jelenti, innentől kezdve, ha az állami legfelsőbb bíróságnak van bátorsága beleszólni, akkor innentől kezdve már a rabinátus egy ilyen öncenzúrát kell, hogy végezzen, hogy mert mindig valami olyasmit mond, akkor mindig számítani lehet arra, hogy nagy esély van arra, hogy ez a felkésőbb bíróságot fog kerülni, és ők nem fogadják el. Ez azt jelenti, hogy akkor mindig nagyon óvatos kell lenni most már az állami rabinátusnak, hogy mit mond és hogy fogalmaz meg, mert nehogy a legfelsőbb bíróság beleszóljon. Ami azt jelenti, egy ilyen öncenzúra. Öncenzúra, ami azt jelenti, valamikor egy valamire gondol, de megfogalmazásban egy ilyen óvatosan fogalmazza meg, nem egyértelműen, hogy megfelelő legyen. A probléma a legfelsőbb bírósággal az egyértelműen problémának látom, hogy egyáltalán nem tükrözi a népet, a társadalmat. Ez egy szűk réteg, aki képviselve van, mint bíró. Mert úgy van, hogy a legfelsőbb bíróság, ők jelölik ki az utódjuk, és lényegében mindenki a saját barátját hoz be, szóval ilyen is nem úgy, hogy a társadalomnak a széles képviselet az, aki ezt megvitatja, és ők jelölnek, és akkor így ez egy szűk réteg, aki képviselő van, és ez egyáltalán nem tükrezi az egész népet, de szemben nehéz ez ellen szót hangosan mondani, hát lejáratják a bíróságot, hogy lehet a demokrácián lejáratni a bíróságot, rosszakat mondani róla, csak egy ilyen furcsa helyzet áll elő, és ez még inkább erősíti ilyenfajta rendeletek és ilyenfajta hazállás a rabinátusi bíróságon, hogy megfelelő legyen, azt jelenti, hogy ne legyen kifogásolható annak számára, aki még elvinne az ügyet állami bíróságon. Most egyik eset az volt, hogy halakhikusan, hagyományosan a fér felelős volt a ellátásért, és az asszony pedig a háztartásért. Az asszony nem lehetett kötelezni, hogy menjen dolgozni, neki nem kötelező dolgozni, neki a háztartás az a feladata, a férnek pedig kötelező dolgozni és ellátni a családot. Most láthatja az ember előnként és hátrányként, ugye a mai szemlélettel, hogy a nőket nem szabad elnyomni, feminizmus és ilyesmi, akkor micsoda dolog az, hogy a nők ne dolgozzanak, milyen jó, ha képesek dolgozni, és milyen nagy dolog a karrier lesz nekik, ami egy kicsit a családnak marad kevésebb idő. Egyszer olvastam egy cikket a Time magazine-be, hogy mindig azt olvasunk, hogy Japánban van egy ilyen felső határ, egy üvegplafon, ahol nők nem képesek áttörni rajta, mert fő igazgatók és ilyesmi, azok sok férfiak lehetek. És erre a Time meg leírt, elindult egy ilyen mozgalom is a nők között, hogy milyen jól van ilyen, tehát nem is akarunk. Inkább otthon maradni, inkább kevesebbet dolgozni, ugye a Japánban nagyon későn este jönnek haza, ilyesmi. Tényleg jó ez így, és szeretnénk itt tovább tartani, és nem szeretnénk ezt megváltoztatni. Mi azt jelenti, ez is egy olyan dolog, hogy hazállás kérdése. Igen, ám, de egy hátrány van annak, ha azt mondom, a nő a felelős otthonért, és a férfi a család ellátásért, hogy állás azt mondjuk, ha elválnak, akkor a nőnek jár egy bizonyos összeg, és a vagyon többi része az a férfi visz magával, ami akkor a nő lényegében marad nagyon kevéssel, alig valamivel. Jó, lehet úgy is gondolni, hogy a újraházasodik, akkor megint el lesz látva, de akkor megint úgy akar a modern ember azt mondja, hogy nem szeretnék kiszolgáltatva lenni. Én dolgozok, én keresem, és és akkor az enyém a pénzt is kész. Ez hozzáállás kérdés, mindenképpen ez a halakikus álláspont. Erre a legfelsőbb bíróság azt mondta, ilyesmi nem lehet, a rabinátusnak is kötelező figyelembe venni az, hogy a nőnek legalább ugyanolyan annyi joga van, mint a férfinek, és ez 50-50% a vagyonból. Igen, ám most, ha a férfi szívesen veszi, ami azt mondja, tényleg, hát ez jár neki, akkor nincs kérdés, mert még akkor is, ha halacha ezt nem ítélne oda a nőnek, tehát a férfi szívesen odaadja, akkor mi a probléma? A probléma ott van, ahol a férfi azt mondja, nem, én halacha alapján szeretném itt ítélkezni, kérem, hogy ítélt a halacha alapján, és a rabinátus pedig nem. Neki nem szabad itt a halacha alapján itt dönteni. Bármit mondhat, de másnap a legfelsőbb bíróság vissza fogja dobni, ez így nem, nincs rendben. És akkor az a nagy kérdés a rabinátusnak, hogy most mit lehet csinálni? És erre voltak olyan rabinátusi bírok, akik azt mondtak, próbáltak kidolgozni, ha ez a országgyűlés, a Knessetnek az akarata, az országgyűlés elvileg képviseli a népet, akkor azt jelenti, hogy a népnek az akarata, a nép ezt akarja, akkor ez olyan, mint egy rendelet, amit a nép létrehozott. És sok esetben ugye szokás rendelet az kötelezheti a halakhát is, ha ez a szokás pénzügyi dolgokban, akkor az a szokás érvényesül. Igen, ám, de a nagy kérdés, hogy tényleg a Knesset képviseli valójában a nép akarata, a mindenféle dílek, ami vannak ott, és pláne, amikor ez egy plusz interpretáció, amit a legfelsőbb bíróság mond, ami nem egyértelmű benne van a jogban, akkor az a kérdés, hogy tényleg a legfelsőbb bíróság tényleg egyértelműen képviseli a nép akarata, vagy nem. Ez egy kicsit kérdéses a dolog, és itt a rabinátuson belül vannak, akik próbálnak állandóan csak ilyen kerülő úton ezt elkerülni, annak ellenére nehéz. A mások azt mondják, nem, hát ezt fogadjuk el, hogy Knessetnek joga van rendeleteket létrehoz. És vannak, akik arra is hivatkoznak, hogy ami egyes forrásokban benne van, de nem mindenki fogadja el, hogy az ókori Izraelben két jogrendszer volt. Volt a halacha, és volt egy független jogrendszer, ami a királynak a törvénye. És a királynak a törvénye az józan észre alapul, és nem kimondottan halachára. A király intézmény, akkor helyettesíti őt a nép, és a nép képvisel azt a Knesset, az országgyűlés. Ha ez így van, ha elfogadjuk, hogy tényleg volt egy független királyi jogrendszer, akkor ez a jogrendszer képviseli ma a Knesset, és a Knesset által a bíróság, és ez így van, akkor már ez olyan, amit ők kimondanak, az tényleg kötelező ránk, és nem is kellett elkerülni. Ami azt jelenti, hogy az egyik oldalon ott van a állam által elismert rabinátus, ami a világon máshol nincs, csak Izraelben van. Igaz, hogy Izrael nem találta ki, a britek ezt kitalálta, de mindenképpen helyzet az, hogy tényleg exkluzív joguk van házasság és válláshoz, illetve más dolgok is választott bírók, de mindenképpen állam által elismert, állami fizetést kapnak bírói szinten, szóval mégis, ugyanakkor pont azért, mert része az állami rendszernek, akkor pont azért, akkor megvan ott a Knesset és a legfelsőbb bíróságnak a uralkodása fölöttük, ami egy kicsit csorbítja a lehet mondani ide a hitelességük. Ugye, mert mellette van még a független rabinátus, ami nem állam nem ismeri el, ott Természetesen a legfontosabb bíróság nem tud beleszólni. De ez csak választott bíróságként működött, és ők csak erre hivatkoznak. Most, ha kijelölnek új bírákat a állami rabinátushoz, mindenképpen nagy tudásúak kell, hogy legyenek is minden, de mindig olyan harc van, hogy milyen bíró legyen. Természetesen csak vallásos bírók lehetnek, mert más nem lehet vallásos bíróságon bíró, hogy legyenek olyanok, akik inkább kompromisszumot akarnak kötni az állami törvényekkel, hogy legyenek olyan bírák, akik inkább minél tisztában szeretnének továbbvinni a ítélkezés. Szerintem két tábor van, mindenki jelölti magát, és mindig az a kérdés, hogy ki az, aki erősebb, mert egyik oldal nagy része a bizottságnak, aki jóvá hagyja ezeket, nagy része rabik, de nem csak rabikból áll, hanem polgármesterek is, Knesset tagjai, ilyesmi, ami azt jelenti, hogy egyik oldal kell, hogy legyen nagy tudás, vagy ilyesmi, másik oldal meg kell győzni a nem rabinikus képviselők is, hogy támogassanak ezt vagy azt, és erre mindig van feszültség, ki fog jobban győzni, ki van több embert, kinek fog sikerülni több helyet elfoglalni. Két is érdekes, hogy lényegében két csoport, ami is két alcsoport. Ugye van, ahogy mondtam, két fajta bíró, aki jobban alkalmazkodna az állami törvénynek, vagy kevésbé, és Askenázi és Szfaradi. Szinte ebből is lehet, abból is lehet, és akkor így, tehát lényegében két alcsoport, tehát legyen olyan, de Anni Askenázi és Anni Szfaradi, és legyen olyan Anni Askenázi és Anni Szfaradi, csak egy természetesen soha senkinek nem sikerül mindent megkapni, de részben, és akkor így megy ez tovább. És akkor így érthető, hogy ugye ezek a rendeleteket létre kell hozni, követni is kell, hogy tényleg úgy legyen a perrendtartás tényleg úgy nézzen ki, hiteles, nem csak a belseje, a tartalma, hanem a kerete is, az idézés, a tanokihallgatás és minden ilyesmi, ha senki nem tudjon hivatkozni korrupcióra, diszkriminációra és ilyen dolgokra. Szóval ez itt az egész sajátos helyzet ennek a sajátos helyzet a rabinátus. Maga az, hogy minden egyes ítéletnek kötelező érvekkel megírni, az is egy dolog, amit bevezették, mint egy modern dolog, mert eredetileg elég az, de rabik összeülnek és szóban megvitatják, és az ítéletet leírnak. Igen, de bevezették pont azért, hogy hiteles legyen. Hitelesnek tűnjen az egyszerű ember, egy ügyvédnek, hogy volt egy ítélet, és nem egy fél oldalas ítélet, hanem egy 10 oldalas ítélet, többség véleménye, a másik vélemény, vita és ítélet, azt mondja, sokkal hitelesebb, és természetesen akinek a legtöbb haszna van ebből, az maga a rabinátusnak, mert tud hivatkozni korábbi ítéletekre, és nem kell állandóan újra és újra szóbeli hagyományra kidolgozni a dolgot, mert valamikor egy-egy ilyen ítélet képes egy új fogalmat, egy új területet tisztázni, és a továbbiakban vagy a bíró egy-egybe elfogadja, valamikor nem fogadja el egy-egybe, és kicsit módosítva, de mindenképpen már ki van dolga. Erre beszéltem már többször, az egész respondum irodalomnak ez az előnye, csak itt minden egyes ítélet rögtön írásban van. Van a hivatalos sorozat, ahol megjelenek a fontosabb ítéletek, és most már Izraelben léteznek ilyen nem hivatalos, de akar is megjelenni könyvben, és akár ezekre lehet hivatkozni, hogy található. Található. Szóval mi lesz a vége ennek a folyamatnak, mert annyi feszültség van itt különböző oldalról, hogy milyen irányba fog fejlődni, az jó kérdés, mert azon kívül, hogy minden egyénre, minden egyéntől függ, hogy ő milyen hazállása van a dolgokhoz. Idő. Idő kérdése, 60 éven keresztül fejlődött egy bizonyos irányba, utóbbi években egyre inkább erősödik benne azok, akik akarnak ilyen kevésbé alkalmazkodni az állami törvényhez, ami bizonyos telepon, őket úgy neveznek, hogy ők a szigorúbb bírák. Hát nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, de mindenképpen érdekes ezeket megfigyelni. Ugye párhuzamosan ezzel vannak a városok, illetve az országos rabbisága, ami nem bíróság, hanem rabbiság. Minden városnak, minden kerületnek, negyednek van rabbia, van az országos rabinátusa, aztán van a fő rabinátusnak a vezető bizottsága, akik ilyen állást foglalnak ki különböző fontos kérdésekben, és ugyanezek a feszültségek ott is ugyanígy bemutatkoznak, és valamikor húzódik ebben az irányban, valamikor húzódik ellenkező irányban. Igen ám, de a hátránya, idézőjelben mondom, Maszek bíróságnak az, hogy állam által nincs is elismerve, nem csak fizetés szempontjából, hanem például házasság és válás, hogy nem tudnak végezni, csak akkor, ha az állami rabinátus ezt elismeri. Szóval elég bonyolult, de ez nagy vonalakban ez a helyzet. Szóval az egyik oldal sokszor, amikor idézem én is ezeket a rendeleteket, rámutattam, hogy nem 100%-os ilyen halacha, de ugyanakkor Izraelben érvényes, és meg lehet érteni, hogy miért hoztak létre ezeket, és a rabinátus lényegében mindig is tudott és hozott is különböző rendeleteket létre, emiatt vagy amiatt, mert itt belefér, csak valamikor érdekes, valamikor természetes. Szóval ezt gondoltam egy kicsit tisztázni ezeket az egész. Jó, nem. Köszönöm a figyelmet!